Nyugat-keleti díván.
Élőtestek házai. Mesterem halála után Dudzon Rinpoche-vel volt szerencsém szoros kapcsolatba kerülni, aki korunk egyik legnagyobb meditációs mestere, misztikusa és jógia. Egy napon feleségével utaztak keresztül Franciaországon, és csodálták az elsuhanó tájat. Egy hosszú temetőfal mellett haladtak el, amelyet éppen újra festettek és virágokkal díszítettek. Dudzon Rinpoche felesége így szólt. Nézd csak, Rinpoche, itt nyugaton minden olyan rendezett és tiszta. Még azok a helyek is hibátlanok, ahol a holttesteket tartják. Keleten még az emberek lakóházai sem ilyen tiszták és takarosak. Hát persze, válaszolta. Így igaz, ez egy ilyen civilizált ország. Ilyen csodálatos házakat építenek a holttesteknek. De megfigyelted? Az élő testeknek is ilyen szép házakat építenek. Hát igen, ez egy ilyen civilizált ország, ez egy ilyen civilizált világ, mi világunk. Amikor ezt az idézetet olvastam, akkor rögtön arra gondoltam, hogy olyan ez a gondolat, hogy az élő testeknek épített házak, minthogyha tibeti ember egy eleven múzeumként szemlélné mindazt, ami a nyugati világ, mindazt, ami a nyugati kultúrában történik. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan kényszerítjük ezeket a kultúrákat múzeumba, és ez különösen akkor érdekes, amikor nem egy holt kultúráról, civilizációról van szó, amelyeket csak ásatásból, leletanyagokból tárunk fel és ismerünk meg hatalmas tudományos apparátussal, hanem egy élő tradicionális kultúráról, amelyet mégis mérhetetlen távolság választ el a mi szemléletünktől, gondolkozásunktól, időfelfogásunktól és kultúrafelfogásunktól. Aki már járt Keleten Múzeumban, az pontosan tudja azt is, hogy mennyire esetlenül hat egy ilyen múzeumépület Keleten. Nincsenek rendesen feliratok, minden poros, koszos, az egész épület tulajdonképpen valószínűleg a gyarmatosítás nyomait hordja magán. Tehát annak a szellemében készült. És ami a legfontosabb, hogy az ott kiállított tárgyakhoz hogyan viszonyulnak az ott élő emberek. Láttam, hogy a Delhi Nemzeti Múzeumban kiállított egyik Buddha erekje köré egy takaros kis tér van oda rendezve, és amikor a szerzetesek bejönnek oda, a tibeti szerzeteseket láttam ott, leülnek és egy kis szertartást műveltek. Láttam azt, hogy az ásatási területeken kiásott Buddha szobrok elé virágot tesznek. Valószínű nálunk a teremőr szólna rögtön közben, hogyha bármi ilyet, egy gotikus oltár elé valaki lerakna egy virágot, tehát elképzelhetetlen nálunk egy ilyenfajta szemlélet. Vagyis mit jelent ez? Az a szemlélet elképzelhetetlen, hogy a saját kultúránkban is élőként tekintsünk egy időbelileg lezárult folyamatot.
Esti és éjféli álom bizonytalan. A hajnal és a felserkenés között azonban, ha újra meg újra tisztán olyan álmot látsz, amelyben Keleten macskán vagy veresképű fehér majmon lovagoz, jelenti, hogy a király megölet, így mondják. Ha újra meg újra azt álmodod, hogy nőstény tigrisen vagy rókán vagy holtetemen lovagoz, bivajt vagy disznót, vagy tevét ülsz meg, vagy szamárháton lovagolsz, és délnek tartasz. Jelenti, hogy a holtak urának kezébe kerülsz, azaz jelenti halálod. Ha újra meg újra vörös virágot szakítanál, ha vörös fénymás színű hegyen kaptatnál, ha fejedre vörös sejem turbánt csavarnál, ha fejeden fűzfa nőne, és rajta madár fészkelne. Ha újra meg újra félelmetes temetőhelyen feküdnél, ha magad vénülten vinnél bírhatatlan terhet, ha sötétség támadna, nap és hold síkra zuhanna, ha fejjel lefelé gödörbe esnél, ha démonok seregével együtt ropnál táncot, ha könyvekben híre nincs tájra, messzi vidékre utaznál, s onnan nem akarnál soha visszatérni, esztendőn belül meghalsz. Így mondják.
Amint a művész kultusza a szentek kultuszát, úgy pótolja az üdvözülés történetét a világtörténelem. Ezért nem véletlen, hogy a történelmi emberiség képek, akár csak a nagy emberek szobrai, behatolnak a szakrális terekbe és elfoglalják azokat a helyeket, ahol egykor az oltárok és a kultusz képei állottak. A 19. században sajátos hermafrodita képződmények jönnek létre a templom, az emlékmű és a múzeum keverékéből. Goethe szemében a múzeum szentély, Hölderlin az esztétikai templomnak nevezi. A művészet szentély kikiáltott templomának ellentétpárja, elmaradhatatlan megfelelőként a múzeum mellett templom. Katedrális annak idején közös szellemi elfként foglalta össze az emberi világ lényegét. Mindenki, aki már járt Franciaországba és látta a vonat ablakából azokat a kis falvakat, ahol hatalmas gótikus katedrálisok emelkednek ki a pici kis települések közül, aki már járt Sárdba és látta, hogy hogyan bukkan elő a házak körül, hogyan uralja a teret a Sárdi katedrális, az pontosan érzékeli, hogy mit jelenthetett egykor egy ilyen templom, amelynek minden részletét meghatározott elvek, rendszer és szellemiség szerint építették, és mennyire kifejezhette azt a közösséget, mennyire összpontosíthatta a közösség szellemiségét, amikor körülötte esetleg csak fából épült házak, viskók, kis települése lehetett, és önmagában pedig egy hatalmas, csodálatos, minden ízében pontosan megszerkesztett kőépületről volt szó. Hogyan tűnik fel ez a közös akkor, amikor megpróbálnak egy másik szinte a halálán levő kultúrát feltérképezni tudományosan? Nekem erről nem elsősorban a tibeti jutott az eszembe, hiszen egy élő kultúra és ennek a problematikájával nyilvánvalóan hosszan fog még szembesülni a nyugati világ, hanem az egyik Amerikában élő kihalt indián törzsnek a problémája. Ennek a törzsnek az utolsó tagja az éhhalál küszöbén lekerült a városba, és egy vágóhíd mellett találták meg. Amikor kiderült, hogy melyik törzs, tehát egy kőkorszaki körülmények között élő törzs tagja, akkor az antropológusok, muzeológusok, tudósok, nyelvészek elkezdtek vele foglalkozni. Ennek az embernek a nyugati világban elért karrierje a következőkből állt, beköltöztették a múzeumba, a San Franciscói Antropológiai Múzeumba, portásként. Mivel ugye nem biztosíthattak a számára ellátást az elvégzett munka nélkül, ezért ő mint portás lakott a múzeumban, és időnként előadásokat tartott különböző csoportoknak, tudósoknak a törzséről. következő vasárnap délután Isit autós kirándulásra vitték az Aranykapu parkon át, le az óceán partjára. Mint már mondottuk, az óceán olyas valami, amiről minden belföldi indián hallott, és amiről valamiféle képet alakított ki a tudatában. Akkor is beszélnek óceánról, amiként Isi sohasem látták, és számos hitregében meg mesében előbukkan. Isi kíváncsi volt a tengerre, de amikor a gépkocsi megállt a Cliff Halls fölötti szirten, ahonnan tágas kilátás nyílik a tajtékos hullámokra és a tengerparti fövenyre, Isinek a lélegzete is elállt. De nem a hatalmas hullámzó víztükörtől, hanem az emberek ezreitől, akik odalent ellepték a partot, és mint színültik telt pohárból a víz, túlcsordultak bele a habokba. Vasárnap délutáni tömeg egy ritka szép szeptemberi napon. Isi egyre azt mondogatta lágyan, félig suttogva. Hánszi szálltu, sok fehér ember, sok fehér ember. Nem tudta addig, hogy ennyi ember lakik a földön. Puszta mennyiség okozta sokat, és eltörölt minden más benyomást. Kröber azt gondolta, hogy elvonja a figyelmét a tömegről, és néhány magasabb irodaház felé mutatott, mint ami kevésbé felkapró csoda lesz a részére. Isi elismerően méregette az épületeket, de nem tettek rá különösebb benyomást, mivel amennyire még nem volt tapasztalata az emberiség lélekszámának becslésében, annyira volt mércéje egy épület magasságának megítélésére. Egészen mostanáig a Vaganupa árnyékában a Dírpata kanyonjának meredek falai között élt, és a Mont Sasha hófötte csúcsait is látta a távolban. Egy város függőleges falai az előbbiekhez képest valójában jelentéktelenek, említésre is alig méltóak. Értelem, elégedettség, önismeret, azt hiszem ezeket a fogalmakat nyugodtan alkalmazhatjuk bármelyik hagyományos civilizációra, így tulajdonképpen a tibetire is. Mindig elgondolkoztat az, hogy az elmúlt 50 évben miért lett ilyen hirtelen, ennyire mérhetetlenül fontos a tibeti buddhizmus jelenléte a nyugati kultúrában. És én most talán nem is annyira a tibeti buddhizmus filozófiájára gondolok, hanem elsősorban a tibeti művészetre, ahol pontosan tudom érzékelni, hogy az embereket lenyűgözi valósággal ez a látvány. Láthatnak elsősorban is buddha ábrázolásokat a híres mosollyal, láthatnak vicsorgó szörnylényeket, láthatnak különböző történeteknek az ábrázolásait, de mégis van valami közös ezekben a képekben, ami egy idő után azt hiszem bármilyen felületes szemlélő számára is kiderül. Mégpedig az, hogy ezeknek a képeknek állandó jellemzőik vannak, állandó összetevőik vannak, ezek ikonográfiailag folyton ismétlődő, önmagukat ismétlő rendszerek. A 19. század elején fedezték fel az úgynevezett atoszi festőkönyvet, és a legnagyobb megdöbbenéssel írta le a felfedezője, hogy a görög festő a teológus rabszolgája. Létezik az ikonfestészetnek egy bizonyos kánonja, amelynek révén folyamatosan ismétlődő szimbólumokat, alakokat, azonos mértékarányú rendszereket hoznak létre az atoszhegyi festők. Azt hiszem, hogy ebben benne van az a meglepetés és döbbenet, hogy ezek az emberek folyamatosan ugyanazt reprodukálják, nincsen szükségük valami másra, ha úgy tetszik, akkor nem fejlődnek. Nincsen egy lineáris rendszer, nincsen egy időbeli tudat, amiben kibontakozzon valamiféle haladás, valamiféle fejlődésnek az elve. gazdagságát, változatos szépségét és sebezhetőségét. Jól sáfárkodtak ezzel a földdel az ember javára, nem gyalázták meg állatait, növényeit, fáit, a földet, a folyókat, a partokat, az óceánt, mert az értelem, az elégedettség és az önismeret útját járták. Hát talán egy kicsit hosszú volt ez a csorán idézet arról, hogy az újdonság mit is jelent a számra, hogyan próbáljuk folyamatosan új és új dolgokkal elleplezni mindazt a belső hiányt és bizonytalanságot, amivel nem szembesülünk a saját kultúránkban. Az, hogy folyamatosan felfedezünk és értékelünk különböző olyan civilizációkat, amelyek távol esnek a mi szellemiségünktől, mint például akár a tibeti kultúra is, alapvetően ugyanannak a jelét mutatja, annak ellenére, hogy olyan speciális helyzettel állunk szemben a tibetieknél, hogy a saját országukban pusztulnak ki a kultúrájuk, hogyha a nyugat felé nem tudnák közvetíteni. Mindez azonban egy teljesen felemás helyzetet hozott létre, hiszen a nyugat az a tibeti kultúrának tulajdonképpen csak egy elit részét próbálja egyáltalán befogadni, de azt a világot, ahol ez a kultúra létrejött, él és mozog, a hovatartozása nélkül látja csak, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nagyon erősen mágikus szemléletű kultúráról van szó, amelynek csak az elvont gondolati részét, szövegeit fordítjuk le, csak a mi felfogásunk szerint feldolgozható tanításait építjük be a mi gondolkodásunkba és rendszereinkbe. Létrejött egy multikulturális helyzet, ahol a megfelelő részeket, mint egy montásszerűen értelmezheti a nyugati világban élő ember. Tehát, hogyha egyik nap az egyik kultúra szerepkörébe kíván beöltözni, és ezt teheti akár a múzeumi létesítményeken, vagy kulturális létesítményeken keresztül, akkor abba a kultúrába öltözik be, annak a viseletét hordja, de viszont, hogyha egy másik nap másik felé fordul, akkor bízvást ugyanezt megteheti. E felé fognak vezetni természetesen azok a virtuális technikák, amelyek manapság vannak kialakulóban, és amelyekről ugyan még pontos átlátásunk nincsen, hogy mit idézhetnek elő, de nagyjából azt már egészen bizonyosan lehet látni, hogy a legnagyobb méretű tömegrabszolgaságról van szó, amely csak létezett a világtörténelem folyamán, hiszen ezzel maximálisan uralni lehet az emberi tudatot, előre kész, előre gyártott recepteket lehet adagolni. Igazságaink semmivel sem érnek többet, mint elődeinké. Attól, hogy fogalmakkal váltottuk fel a mítoszaikat és jelképeiket, előre haladottabbnak hisszük magunkat. Csak hogy ezek a mítoszok és jelképek semmivel sem fejeznek ki kevesebbet a mi fogalmainknál. Az életfa, a kígyó, Éva és az édenkert pont annyit jelent, mint élet, tudás, kísértés, öntudatlanság. A jó és rossz mitológiai megtestesítői épp olyan messzire merészkednek, mint az etikán belüli jó és rossz. A tudás, az, ami benne mély, soha nem változik, csak a díszletek cserélődnek. Vénusz nélkül is tart a szerelem, Mars nélkül is dúl háború, az események pedig attól még, hogy nem avatkoznak közbe istenek, semmivel sem érthetőbbek vagy kevésbé elképesztőek. Szófordulatok készletei lépnek az ősi legendák pompájának helyére, anélkül, hogy az emberi élet állandó tényezői ettől bármiben is módosulnának, hiszen a tudomány a költői elbeszéléseknél semmivel sem tud közelebb férkőzni hozzájuk. A modern elbizakodottság nem ismer határokat. Azt hisszük, felvilágosultabbak és mély értelműbbek vagyunk, mint az összes előző századok, azonban megfeledkezünk arról, hogy egy Buddha tanításai egykor ezer és ezer embert szembesítettek a nemlét kérdésével, melyet, mivel új szavakkal és egy cseppnyi olvasottsággal látunk hozzá, saját felfedezésünknek vélünk. Csak hogy a nyugat melyik gondolkodója állná ki az összehasonlítást egy buddhista szerzetessel. Mi elveszünk a szövegekben és a terminológiákban. A meditáció a modern filozófia számára ismeretlen. Ha meg akarunk őrizni egyfajta intellektuális szerénységet, a civilizáció iránti lelkesedést épp úgy száműznünk kell magunkból, mint a történelem babonáját. Ami a nagy kérdéseket illeti, semmivel sem vittük többre őseinknél és közvetlen elődeinknél. Az emberek mindig is tudtak mindent, legalábbis arról, ami lényeges. A modern filozófia semmit sem tett hozzá a kínai, hindú vagy görög filozófiához. Új kérdések különben sem vetődhetnek fel, hiába próbál naivitásunk vagy elfogultságunk ennek ellenkezőjéről meggyőzni. Az eszmék játékában messzebb vitte bárki is az elvonatkoztatás merészségét egy kínai vagy görög szófistánál. Mindig is eljutottak a gondolkodás végső határáig minden civilizációban. Az újdonság démonának bűvkörében élve nagyon is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi is csak az első, gondolkodni próbáló Pithecanthropus epigonjai vagyunk.
Az ég sötét, vörös vagy sötét, és a szájból pára kél, a szél fagyos fuvallat és hóvihar támad, jelenti, hogy az ember pokolra születik. Ha az ég ködös és sárga arcú, és a nap meg a hold kialszik, a fagyos szél nem fú, de a nap sem fényes, ha eső után este ismét eső esik, jelenti, hogy az ember szörny lényé születik. Ha az ég bíbor szín és fekete, sűrű felhős, valamit a ködös ege bíbor szín, és a lélek örömtelen, jelenti, hogy az ember téveigővé állattá születik. Ha az égen sötét barna felhő félelmetes alakját szer fölött szilaj szél ides tova kergeti, ha villámlik, ha mennydörög, ha nap és hold fénytelen, jelenti, hogy az ember félistenné születik. Ha az ég világos, és a nap meg a hold fénye világlik, ha nem fú szél, se fagyos fuvallat, s tiszta a ragyogás, jelenti, hogy az ember az istenek közé születik. Ha az ég világos, és felhője, mint fehér sejem áttetsző, s a nap meg a hold fényházát fényudvar keríti, jelenti, hogy az ember ismét emberré születik.
Azért ez a folyamat kölcsönös. Létrejönnek olyan helyzetek, amikor a kiállított kultúrák képviselői egész egyszerűen nem engedélyezik azt, hogy az általuk szakrálisnak tekintett tárgyakat kiállítsák, mivel azokat szentként tisztelik. Ugyanis a nyugati világban, amikor bekerül egy ilyen tárgytípus, beszélhetünk akár a tibeti buddhizmus tárgyairól is, hiszen ezek külön divatot képeznek manapság, akkor azt látjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy egy divatos műfajtípus a piacra kerül, hirtelen hatalmas pénzek kezdik el működtetni. Tőkék állnak mögötte, ezek a tőkék folyamatos kiállításokat, kiállítási rendszereket hoznak létre, amelyek az egész világon megfordulnak. Ezek jól lehet népszerűsítik azt a kultúrát, elmélyítik arról a kultúráról való tudásunkat, de soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy csupán egy mesterségesen kiemelt rendszerről van szó. És soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a kultúra még megpróbál élni, és a maga hagyományai között próbál megélni, nem pedig úgy, ahogy mi egy rendszert képzünk körülötte. Egyre kevesebb az olyan kultúra, amit mi magunk produkálunk, miközben egyre jobb technikákat fejlesztünk ki arra, hogy sikerrel reprodukálhassuk mások kultúráját. A műveltség gyarapodásával elapad az a készség is, hogy kötelességszerűen foglalkozzunk a kultúra művelésével, és erősödik az igény, hogy a kultúra egyszerűen csak szórakozás legyen, tehát meglepő élményekkel szolgáljon ahelyett, hogy oktatna, vagy olyan látványosságokkal halmozzon el bennünket, amelyekben részt vehetünk anélkül is, hogy értsünk valamit belőlük. Hiányzik a meditáció. Én úgy mondanám, hogy a nyugati filozófiában egyre kevésbé van jelen a valódi megélés. Inkább csak gondolatoknak az egymásból következő rendszere, egymásra épülő rendszere és értelmező rendszere, de az élet az egy tőle teljesen függetlenül zajló valami, vagy egyre inkább ettől függetlenül zajló valami, és ez jelenti a valódi problémát. Valóban el lehet azt a nézetet egy pontig fogadni, hogy a nyugati kultúra egy asszimiláló jellegű kultúra, amelyik ezen keresztül próbálja megérteni az őt körülvevő és a tőle függetlennek látszó kultúrákat. Azonban már régen szó sincs erről, hogy csupán kulturális cserékről, asszimilációkról legyen szó. Amikor mi találkozunk egy másik kultúrával, akkor ez a találkozás hosszú-hosszú idő óta azért jön létre, mert gazdasági folyamatok zajlanak le. A felfedezések, a földrajzi felfedezések kora óta lényegében gazdasági folyamatok zajlanak le, és ezeknek a gazdasági folyamatoknak a felszínén folytatódnak azok a megismerések és kulturális asszimilációk, amiről beszélünk. Nem lehet tudni, hogy ennek a folyamatnak pontosan mi lesz a vége. Arról már nem lehet beszélni, hogy jobb lenne, ha ezek a különböző típusú kultúrák elkülönülnek egymástól, annál is inkább, mivel zárt kulturális rendszerek ugyan voltak, de pontosan egy olyan kulturális millió, mint például a gandárai kultúra, amelyiknek igencsak megvoltak amelynek igencsak megvoltak a maga hellenisztikus vonásai, és ennek következtében a félreértelmezései is. Pontosan egy ilyen helyzet mutatja meg, hogy soha nem létezett olyan, hogy teljesen elzárt módon éltek volna egymás mellett a legkülönbözőbb felfogású kultúrák. Mindig is voltak kapcsolatok. Talán a lényeg manapság inkább az, hogy azok a kultúrák, amelyek ki vannak szolgáltatva azoknak a folyamatoknak, amelyek ma zajlanak a világban, azok hogyan fognak ehhez viszonyulni. Tehát meg tudják-e óvni valamilyen mértékig a saját identitásukat úgy, hogy jelen vannak ezekben a nagy globális folyamatokban. Vajon meddig fog felvetődni egy Franciaországon átutazó tibetiben az a kérdés? Meddig fog ilyen képet alkotni egy nyugati országon átutazó tibeti, hogy ezek az élő testek házai, és számára érezhetően nem különbözik semmiben egy ilyen szép, tiszta és takaros város, amire mi oly büszkék vagyunk a halott testek házaitól, a temetőtől. Amikor a tibetiek például az Amerikai Egyesült Államokban támogatást kapnak, ugye tudjuk azt, hogy egy nagyon jól szervezett rendszer létezik, a tibet házak rendszere, amelyek szerte a világon vannak, és így például a közép-európai képviselet ezeknek a tibet házaknak Magyarországon van. Tehát amikor kialakulnak ezek a nagyon jól működő rendszerek, legalábbis a nyugati világban nagyon jól működnek, és amelyek tudják prezentálni folyamatosan a tibeti kultúrát a nyugati világ felé, akkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy amikor az amerikaiak megadják a kínaiaknak a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt, akkor jön létre ezeknek az intézményeknek a felvirágzása. Tehát, hogyha nagyon durván és egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor abból a profitból, amit a tibetieket megszálló kínaiakkal folytatott kereskedelemből kapnak, abból a profitból már igazán telik arra, hogy a tibetieket támogassák a saját hazájukon kívül. Lényegében kultúr-ökológiai válságban vagyunk. A modern médiumok és a kultúripar olyan óriási mennyiségben gyártja a kulturális termékeket, hogy azt a természet ma már nem tudja kellő mértékben lebontani. A kérdésre, hogy mi is marad meg, mindinkább az a válasz, hogy túl sok minden. Így aztán a múzeumok manapság egyre inkább a kultúr-ökológiai cezúra színterévé válnak. Rendeltetésük nem annyira az eltűnésre ítélt eszközök megmentése, hanem sokkal inkább az, hogy értelmesen válasszunk a felgyülemlő kulturális szeméttömegből. De vajon milyen értelemben vett értelmes választásról van itt szó? A múzeumok olyan helyek, ahol a kultúrtörténeti szemét aktuális kulturális identitásá dolgozódik át. Így aztán a múzeum olyan kultúr-ökológiai újrafeldolgozási létesítmény, amely a múlt eszközeit prezentálja, vagyis a jelen jeleivé változtatja.
Thank you.
Tulajdonképpen egy nagyon furcsa helyzet állt elő azzal, hogy a tibetiek rá vannak arra utalva, hogy felmérjék azt, hogy ők hová is kerültek, mibe is kerültek, milyen helyzetbe kerültek azzal, hogy részt vesznek a nyugati kultúrában. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül kemény szembesülés, hiszen mindaz az a hihetetlenül jól felépített strukturális rendszer, ami itt működik, az ő rájuk is hatalmas hatással van, és őket is egy idő után elsodorhatja pusztán azáltal, hogy ebbe a rendszerbe betagozódnak, és egy színfoltjává válnak egy lehetséges választási rendszernek. Tehát őket is lehet választani, mint ahogy mást is lehet választani. Tehát ők addig élnek ebben, addig tudnak ebben optimálisabban elhelyezkedni, ameddig őket is akarják választani. De abban a pillanatban, amint ez megszűnik, egészen más pozícióban lesznek, és akkor már az életükért kell harcolni, és ismétlem a saját hazájukon kívül. A középkori emberi közösség előképére a katedrálisra szeretnék visszautalni, ami megtestesítette és összefoglalta a közösség gyakorlati és szellemi együttélését. Azt látjuk, hogy nem csak az van, hogy mindenki akár kikever magának valami kis keleti szellemi milliót, hanem azt is látjuk, hogy a legtöbben kikevernek maguknak valami keresztény, egyéni keresztény milliót. Ebben az esetben már nincs is olyan nagy különbség, hogy valaki így vagy úgy teremt magának egy szellemileg, látszólag független helyzetet mindattól, ami intézményesen működik. Azt gondolom, hogy a mai nyugati világ ebben az értelemben az intézményesség csődjét is éri, tehát az elfordulás az egyházi intézményektől és a szekták irányába való sodródás az tökéletesen ennek a jellemzője. Viszont ez a folyamat is csak egy bizonyos pontig tarthat, hiszen egy teljesen atomjaira széthullott rendszer az semmiképpen nem képes majd együtt gondolkozni. Ennek kétféle következménye lehet. Az egyik és a legvalószínűbb következménye az, hogy egy ennyire atomizálódott közösségbe, ahol mindenki áruként választhat a felkínált szellemi árucikkek közül, tökéletesen uralható lesz. Ez a virtuális világnak a jövője, amikor mindenki abba a rendszerbe kapcsolja be magát, amibe akar, és holnap esetleg egy teljesen másik rendszerbe. A másik pedig az, hogy ez a folyamat megáll, hiszen végpontjáig fut ki, és újból összegződik, és újból lesznek a közösségnek olyan szellemi összefoglalói, amelyek újból egyesíteni tudják. A világ ugyanis pontosan ezen az elven működik, vagyis nem más elve, mint az egyensúly elvén. A nyugati kultúrának meg kell tanulnia, hogy ne féljen a saját elmúlásától. Nem az, hogy belenyugodjon a saját elmúlásába, hanem ne ijedjen meg a saját elmúlásától. A barbárokra várva. Jelenleg nem tudom, mire várunk. Várunk akár a barbárokra, várunk akár a tibeti buddhizmus csodájára. Sok mindenre várhatunk. Nem fog megtörténni. Nyugodjunk bele. Nem fog megtörténni. Nyugodjunk bele. Meg fogunk halni. Meg fog szűnni a nyugati kultúra is valamilyen módon. De azt is tudni kell, hogy ez újra is fog valamikor épülni. Hogy milyen módon és milyen szinten, az egyenlőre nem látható. أقصبت الأرض بعد الجد ونطقت ولما استقر في بطن أمه أقصبت الأرض بعد الجد ونطقت بحمله
Az esti és éjféli álom bizonytalan. A hajnal és a felserkenés között azonban, ha újra meg újra tisztán olyan álmot látsz, amelyben keleten macskán vagy veresképű fehér majmon lovagolsz, jelenti, hogy a király megölett, így mondják. Ha újra meg újra azt álmodod, hogy nőstény tigrisen vagy rókán vagy holtetemen lovagolsz, bivajt vagy disznót vagy tevét ülsz meg, vagy szamárháton lovagolsz és délnek tartasz, jelenti, hogy a holtak urának kezébe kerülsz, azaz jelenti halálod. Ha újra meg újra vörös virágot szakítanál, ha vörös fénymás színű hegyen kaptatnál, ha fejedre vörös sejem turbánt csavarnál, ha fejeden fűszfa nőne, és rajta madár fészkelne, ha újra meg újra félelmetes temetőhelyen feküdnél, ha magad vénülten vinnél bírhatatlan terhet, ha sötétség támadna, nap és hold síkra zuhanna, ha fejjel lefelé gödörbe esnél, ha démonok seregével együtt ropnál táncot, ha könyvekben híre nincs tájra, messzi vidékre utaznál, s onnan nem akarnál soha visszatérni, esztendőn belül meghalsz, így mondják.
Élő testek házai. A nyugati és keleti hagyománytudatról Kelényi Béla beszélt. Az idézetek lelőhelye az elhangzás sorrendjében. Szögjár Rinpoche, tibeti könyv életről és halálról. Werner Hofmann, a földi paradicsom. Theodora Klöber, Issi az utolsó vadember. Emil Csorán, a bomlás kézikönyve. Hans Belting, a művészettörténet vége. Boris Groysz, az utópia természetrajza. A tibeti halottas könyvből vett részleteket Szemző Tibor olvasta fel Kara György fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.